T-Rádió. Társ a bajba.
És benne a külön óra, amely egy sajátos témával foglalkozik ma. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi a titka annak, hogy egy ökofalu most már 20 éve megáll a lábán valahol Somogy megye kevésbé ismert részén. Jó napot kívánok, Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája, adási munkatársa Ányos Gábor, és Mérő Mátyással fogunk beszélgetni, a Krista Tudatú Hívők Magyarországi szóvivőjével. Hogy kell mondani pontosan?
Igen, a Krista Tudatú Hívők közösségének a szóvivője vagyok. Jó napot kívánok, halló Krista!
Ugye a hírekben lehetett találkozni az elmúlt napokban ilyen-olyan-amolyan tudósítással, ami lényegében arról szólt, hogy a Krisna völgy az immár 20 éve gazdálkodik önfenntartó módon Somogy megyében. És ugye azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen milyen érdekes, hogy nem is annyira az egyház, a Krisna Tudatú Hívők vallási centrumaként vonult be a köztudatba ez a somogyvámosi terület, hanem mint ökofalu. Vagy jól van ez így?
Hát ez mindig az. Tehát ez egyszerre egy kultikus hely, egy kulturális központ és egy ökofalu. Tehát tudnivaló, hogy ezek a dolgok csak a modern civilizációban válnak szét. Tehát a természethez közel élő emberek, azok számára a vallásosság és az értelmes észszerű gazdálkodás, ezek hát egy elválaszthatatlan dolgok.
Jó, de hát valahogy mégis elválasztódik egymástól a kettő, mert kevesebbet beszélünk a krisnásokról, és sokkal többet beszélünk az ökofalu lényegéről.
Hát én azt hiszem, hogy ez azért van, mert a társadalomnak mind a két dologra szüksége van, de nyitottabb az ökofalu irányában. Tehát ugye, ami a vallásosságot illeti, ha megnézzük a 2001-es és a 2011-es népszámlás eredményeit, akkor megdöbbenéssel tapasztaljuk, hogy ez alatt a 10 év alatt jelentősen csökkent a vallásosság. Tehát valahogy az emberek nem még kevésbé nyitottak Istenre, mint 10 évvel ezelőtt voltak. Ugyanakkor érzékelik, mert napjaikba beleszól a környezeti válság, a gazdasági válság, amely ugye elválaszthatatlan ez a kettő egymástól, és látják, hogy valamit tenni kell, és néznek szét, hogy ki az, aki valamit csinál ezügyben, és működik. Hmm. Tehát így találnak meg minket, és megtalálják Krisna völgyet, mint ökofalut, és aztán, ha már eljönnek és megnézik, akkor döbbennek rá, hogy mindez azért működik, mert ott van a háttérben egy vallás, egy istenhit, és ez az, ami az embereket önmérsékletre tanítja, és egyben ettől működik az egész.
De hát működne annélkül is, hiszen nagyon sok ehhez hasonló gazdálkodás, vagy gazdaság van az országban, aminek nincsen egyházi háttere, és mégis működik.
Hát tessék felsorolni, ugyanis azok a működő ökofalvak, amelyeket én ismerek, mert vannak kísérletek, de ezek hát nem nagyon jól működnek, amelyek működnek, azok mögött mindenképpen valamilyen vallási közösség áll, többnyire keresztény persze, tehát a krisnások ilyen szempontból elütnek a többi közül, de hát Visnye Széplak például az egy keresztény vallási közösség, és az működik. És aztán van még egy pár ilyen.
Na de mennyivel több, ami egy ilyen közösségben zajlik, mint hogyha csak úgy összeállnánk, és azt mondanánk, hogy holnaptól kezdve megpróbálunk egészséges körülmények között élni, megpróbálunk egészséges módon táplálkozni, megpróbálunk egészséges dolgokat termelni magunk körül.
Most itt tudnivaló, hogy a nyugati társadalom, a nyugati civilizáció az elmúlt 100 évben, ami ugye a tömegtermelésről, tömegfogyasztásról szólt, az elmúlt 100 évben több környezeti ártalmat csinált, mint az előző 5000 évben az egész emberiség. És ez egy nagyon-nagyon súlyos dolog. Tehát itt arról van szó, hogy már a 18. század végétől, 19. századtól előtérbe került a kapitalista termelés, a profitorientált gazdaság, aminek az alapja az, hogy minél többet termelni, minél olcsóbban, és minél többet fogyasztani. Na most a minden vallás lényegében, minden vallás az önmérsékletre tanít, legyen az a kereszténység, legyen az az iszlám, vagy éppen a Krisna tudat. Minden vallás azt mondja, hogy vedd figyelembe, hogy minden isteni, és te csak annyit fogadj el belőle, amennyi neked van kiporciózva. Na most ez a kapitalizmusnak nem jó. Tehát ezért az egész a felvilágosodás óta tulajdonképpen megy a vallásoknak a visszanyomása, visszaszorítása, és lényegében azt mondja a gazdaság az egyének, ne törődj Istennel, nem létezik, vagy nem számít, vagy meghalt, te csak termelj és fogyasz. De ennek az az eredménye, amiben most vagyunk. Jelentős, súlyos válságban vagyunk.
Mm. Na hát akkor ugye 20 évvel ezelőtt hogy volt? Sombagy Vámos.
20 évvel ezelőtt ez a terület tulajdonképpen csak egy elhagyatott birka legelő volt. És ezután hát Krisna hívők adományaiból állt össze ez a jelenleg 271 hektár.
De hogy hát találtak rá erre a területre?
Hektár volt, de azért az nem kevés.
Hogy találtak rá erre a területre?
Hát az egész országban keresték a Krisna hívők, hogy hol lehetne csinálni egy ilyen önfenntartó farmot. Ugyanis a Krisna Tudat Nemzetközi Szervezetének alapítója, AC Bhaktivedanta Srila Prabhupád, az egyik legfontosabb dolognak tartotta, hogy csináljanak a Krisna hívők ilyen önfenntartó közösségeket, hogy lehetőleg ne városban éljenek, ahol a városok ugye tele vannak reklámmal, meg mindenféle rossz dologgal, ami az Istenről elvonja az ember figyelmét, hanem inkább éljenek egy szép közösségben, gyakorolják a vallást együtt, és termeljék meg, amit esznek. Tehát ez a keresés már 91-ben elindult, és hát 93-ra jutott oda, hogy megtalálták az akkori Krisna hívők ezt a területet, és ami legalább olyan fontos, mint maga a rendelkezésre álló terület, hiszen ne felejtsük el, a 90-es évek elején még nagyon sok olyan terület volt, amit ugye volt TSZ-ek, stb. Területe, amit nem művelt senki, tehát végül is eladó, megszerezhető volt. Mai ésszel már nagyon alacsony, mai szemmel nézve nagyon alacsony árakon. Hanem itt egy nagyon fontos tényező volt, hogy a kis haldokló zsákfalunak, Somogyvámosnak a polgármestere, Hanzel László, említsük meg az ő emlékét, nagyon pozitívan, együttműködően fogadta a krisnásokat, biztatta őket. Ez egy nagyon lényeges dolog, hiszen itt a magyar vidéki kultúrában szokatlan dologról volt szó, és annak nem lett volna értelme, hogyha itt napi szinten kellett volna küzdeni a környezetnek az ellenkezésével vagy ellenzésével. Tehát itt egy olyan...
De mennyivel másabb? Most nyilván másképpen öltöznek. Hát, ezt nagyjából lehet tudni.
Például. Tehát mondjuk ez sem kötelező, csak hát mi ezzel is kifejezzük az összetartozásunkat, és a hitünket, hogy hát hagyományos ügynevezett vaisnava, azaz krisnai öltözetben járunk, de ezt még könnyebb elfogadni, hanem ugye az, hogy itt egy más társaság, ugye mi nem iszunk alkoholt, nem fogyasztunk még kávét se, tehát nem fogyasztunk húst, ami talán még fontosabb is, mint az előzők. Tehát ugye egy ilyen furcsa népség, ugye egy olyan faluban, ahol majdnem minden portán disznót tartanak, meg tyúkokat, és hát karácsony táján folyik a vér, ugye disznóról is folytán. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon kultúra, más kultúra ez, és nagyon fontos volt, hogy a falunak a vezetése ezt bizalommal fogadja.
De most jól értettem, hogy disznóvágásról tetszett mesélni, hát önök nem fogyasztanak disznóhúst.
Hát mondom, hogy nem, hát egy olyan faluban...
Egy olyan faluban egyébként.
Ahol egyébként folyik a vér, kérem szépen. Azt, hogy nem embervér, az már részletkérdés. És mi ugye nem nagyon kíméletesen bánunk a természettel, ezen belül az állatokat nem bántjuk. Ennek mondjuk, ha szabad egy ilyet ugrani, az egyik jele, hogy például Krisna-völgynek az elég nagy területén rengeteg olyan állat talál menedéket, akik így ösztönösen megérzik, hogy itt jó helyen vannak, biztonságban vannak, mert itt nincs vadászat. Egyébként hajnalban, ha az ember kimegy a megfelelő szezonban, kimegy sétálni, akkor hallja távolról a durrogást. Ugye Somogy megye az egy nagy vadászati terület, ugye az erdők miatt ugye Magyarország legerdősebb megyéje, és hát ugye a vadász leginkább erdőn vagy erdők mellett szoktak. Uh-huh. Elég kemény dolog, ezt kérem.
Na most tehát ugye a polgármester jó fej volt, úgy tűnik, hogy már csak egy múlt időben beszélünk
hát,
róla.
Hát múlt időben néhány évvel ezelőtt meghalt, de hát az emlékét nagy szeretettel őrizzük, egy emléktábla.
De ő nem volt Krisnás.
A templomunkban. Tessék?
Ő nem volt Krisnás.
Ő nem volt Krisnás, de szimpatizált velünk, és főleg egyet megértett, ami nagyon fontos, hogy a falu túlélésének ez volt az útja. Ugyanis ez a falu akkoriban, amikor a Krisna hívők ide költöztek, ez egy haldokló falu volt, innen a nagyon kevés fiatal mind menekült el, az öregek, hát csak az öregek maradtak, tehát egy nyugdíjas falu, és meg volt pecsételve a sorsa, mint nagyon sok kis falunak ma Magyarországon. Ugyanakkor Krisna hívők ide költözésével néhány év alatt egész komoly idegenforgalom alakult ki, jelenleg évi 30 ezer látogatója van Krisna völgynek, és hát mondjuk meg őszintén, ez valamilyen forgalmat is jelent a falunak, nem csak azzal, hogy itten jövedelmek keletkeznek, tehát munkaadó Krisna völgy, és akkor ennek az adója is valahogy valamennyire a faluban is lecsapódik, hanem ugye, aki meg akar inni egy kávét, a vendégek közül annak a falusi presszóba kell betérni, mert nálunk nem kap kávét. Most tudom, hogy ezek apróságok, de mégis az van, hogy összességében a falu hanyatlása visszafordul.
De megértették-e ezt az emberek annak idején? Mert a polgármester elfogadta, rendben van, meg talán meg is látta a jövőt.
Igen, a polgármester.
De a többiek, a falubeliek.
Akkor az emberek még ezt nem nagyon látták előre, ma már sokan látják, és ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ma azt lehet mondani, hogy a falunak a többsége az elfogadja, sőt elismeri a Krisnás jelenlétet és annak a kedvező hatását. Hát ezt mutatja az is, hogy a legutóbbi önkormányzati választásokon pedig volt bőven jelölt, egy olyan önkormányzati testület állt föl, amelynek a 4 tagjából 3 Krisna hívő.
Mert hogy már egyébként sokan leköltöztek, és nem csak ott élnek a farmon, hanem a faluban az eladóházakat is megvették.
Pontosan. Hát nekem is van itt egy házam, és elég sok időt töltök itt, tehát nem tudok teljesen ide költözni, mert a szóvivői szolgálatom az nagy Budapesthez köt, de hát tervezem azt, hogy ide vonulok vissza, ha már nem viszem a szót.
Akkor most egy picit tessék szívesen türelmesnek lenni, a zene után folytatjuk.
Namo Sitaram, Ram, Ram, Sitaram. Sitaram, Sitaram, Ram, Ram, Sitaram.
Ram, Ram, Sitaram, Ram, Ram, Sitaram. Sitaram, Sitaram, Ram, Ram, Sitaram.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
A segítő hangja. T-Rádió. A te hangod.
Még a szignál is stílusos, mert ugye a Krista tudatú hívőkről beszélgetünk, annak okán, hogy 20 éves az a farma, amelyet ők művelnek meg Somogyvámoson. Ugye alapvetően segítő vallás a Krista tudatú hívők közösségének vallása. Gyakran lehet találkozni velük ételosztásoknál, könyvárosításoknál. Ebből tartják fönn magukat, adományok?
Hát túlnyomó részt adományból tartjuk fönn magunkat. Hát vannak ilyen, hát természetesen a turizmus is hoz valamit a konyhára.
Hát 30 ezer látogató, az nagyon, nagyon szép.
Hát igen, de azért
szám.
Természetesen ez nem mint tiszta bevétel, és hát nagyon nagyon alacsony belépődíjakkal dolgozunk. Nem is ez a célunk, hogy ebből éljünk meg, hanem az, hogy minél több ember meglássa ezt a szép példát, hogy hogyan lehet a természettel békében élni. Egyébként említettük, ugye, hogy ez egy vallási centrum, egy kulturális központ, hogy egy ökofalú, de arról még nem esett szó, hogy itt van kérem szépen egy gyönyörű arborétum. Tehát a 20 év alatt a korábban a legelején elkezdett folyamat, különféle különleges növényeknek a telepítése mára odáig jutott, hogy ezek a fácskák szépen megnőttek, és egészen különös, tehát több száz növényfajta van, évelő növényfajta van itt, úgyhogy...
Ez egy teljesen csupasztály volt annak idején?
Hogyan?
Ez egy teljesen csupasztály volt annak idején, egy legelő,
hát
így kell elképzelni?
Hát egy birka, volt egy pár tölgyfa, osztányi. Most pedig egész különleges, tehát még növényfajtákon belül is tucatnyi boróka van például ültetve, rengeteg különleges fa, nem csak ázsiaiak, hanem tehát olyan fák is, Amerikából származó fák is, tehát itt valójában egy biológia órát simán le lehet sétálni itten megfelelő szakértő magyarázat mellett.
Uh-huh. Na most ugye szó esett arról, hogy mit esznek és mit nem esznek. Ennek van valami filozófiája?
Hogyne, természetesen. El kell mondanom, hogy a két legfontosabb szentírásunk a Bhagavad Gita, amely Krisnának, tehát az Istenség legfelsőbb személyiségének és egy barátjának, Arjunának a beszélgetése, valamint a Srimad Bhagavatam. És ebben a
Ez olyan Bhagavad mint a Biblia? Úgy kell elképzelni? Ez olyan mint a Biblia?
Hát, egy kicsit más. Mondjuk a Srimad Bhagavatam annyiban hasonlít a Bibliára, hogy ez is tulajdonképpen rengeteg történet, aminek a középpontjában Isten áll. A Bhagavad Gita pedig egy beszélgetés Krisna és Arjuna között, mint említettem, és aminek a lényeg az, hogy Krisna elmagyarázza a barátjának, hogy hogyan működik a világ, hogy ő hogy rendezte be ezt a világot, és hogyan kell ebben a világban élni. Ez egy nagyon hasznos és praktikusan használható irodalom, nagyon sok nagy személy, mint például Albert Einstein is nagyon előszeretettel forgatta a Bhagavad Gítát.
Krisnás volt az Einstein?
Tessék?
Krisnás volt?
Nem volt Krisnás. Hívő ember volt, aki hát mondjuk így, hogy Isten tudatos volt. Tehát nem Krisna tudatos, de Isten tudatos volt, és ő nagyon nagy szeretettel, vagy Mahatma Gandhi, ugye hát ő indiai volt, tehát ő részére természetes volt, hogy ismerte a Bhagavad Gítát, de nagyon sok nagy filozófus gondolkodó merített ebből.
De ha
a Bhagavad Gítában, ugye a táplálkozásról beszéltünk, Krisna elmondja, hogy mit lehet az ő számára felajánlani, és elmondja, hogy vizet, virágot, gyümölcsöt, egy levelet, tehát tulajdonképpen növényi dolgokat lehet az ő részére felajánlani. De most hogy jön a felajánlás az érkezéshez? Ez úgy jön, hogy rendben van, nem eszünk állatot, mert ugye ha megöl valaki egy állatot, annak egy nagyon komoly büntetése van. De tulajdonképpen a növények is élőlények, tehát ha valaki megöl egy növényt, lehet, hogy nem akkora büntetést kap, mint ha egy tehenet ölne meg, de valamilyen büntetés jár érte. Kivéve, hogyha ezt az ételt nem a saját kedvére készíti, hanem Isten részére, és Istennek felajánlja, és akkor az ő maradékát már elfogyaszthatja úgy, hogy annak már nincsen bűnös visszahatása.
Hát akkor a kristások, amikor mit tudom én, aratnak, akkor elmondják az imájukat, a learatott tápláléknak egy részét felajánlják a saját Istenüknek, és akkor szabad az út, a maradékot
nem
meg lehet enni.
Meg, hanem az a jó módja, hogy learatjuk a gabonát, megőröljük, stb., és amikor oda kerül a sor, hogy főzünk egy ételt belőle, vagy sütünk egy kenyeret, vagy valami ilyesmi, akkor a két ételt felajánljuk Istennek, Istának,
És akkor ezzel mentesülnek mindenféle hátrány elől. Na jó, de hát ugyanezt meg lehetne csinálni a csirkehússal is, nem?
Hát csak az a helyzet, hogy Krisna nem sorolja fel, hogy ő szereti a húst, ő nem eszik húst. Tehát akkor az egész karma, ugye ezt így hívják, hogy karma a visszahatást, a bűnös visszahatást, azt fogja elszenvedni, aki a csirkét megölte, vagy aki a boltban árusította, elkészítette az ételt, meg aki megette.
A hentes, nem?
Hát mindenki, aki ebben benne van. Tehát, hogyha ön elmegy egy étterembe, és megeszik egy zúzapörköltöt, akkor tulajdonképpen a támogatta ezt a rendszert, amely
az állatokat gyilkolja.
A kivégzésére alapul.
Na de hát azért tenyésztjük az állatokat, nem?
Hát mi tulajdonképpen...
Azért imádkozunk, hogy egészségesek legyenek, ugyanúgy mindenki elmondja a saját imáját, az állattenyésztő is nyilván elmondja, hogy ja Istenem, csak add meg, hogy ne legyen járvány, hogy mennél több csirkém legyen, nem?
Hát igen, sajnos az a helyzet, hogy a természetnek ez a törvénye, hogy minden tettnek megvan a visszahatása, ez a természet törvénye. Na most, hogyha valaki nem ismeri a törvény, nem tudja, hogy nem szabad az állatokat megölni, attól még az a törvény érvényesül, és meg fogja kapni a büntetést. Ráadásul ez a karma törvénye azért is nagyon trükkös, mert nem biztos, hogy ebben az életben kapja meg. Tehát, ha valaki például dohányzik, akkor minimum bőrkurutja lesz, de lehet, hogy tüdőrákja is. Tehát a dohányzásnak, mint helytelen cselekedetnek megvan a visszahatása.
De lehet, életben. Hogy a következő életében, nem?
De lehet, hogy valaki megölhet.
Önöknél hány élet van?
Hát nagyon sok. Tehát itt mi mindenkit millió életek óta itt van ebben az anyagi világban, de nem ez az igazi hazánk. A mi igazi hazánk Istennél van, amit különböző vallások máshogy hívnak, mennyországnak, stb. Mi úgy hívjuk, hogy lelki világ, és tulajdonképpen az egész teremtésnek ez a nagyobb része, ez a három negyede, és csak egy negyede ez az anyagi világ, ahol mint börtönbe itt mi be vagyunk zárva. És életről életre újra kell megszületnünk, meghalnunk, megöregedni, betegeskedni, és ezek a szenvedések járnak az életben.
És ez meddig? Ez meddig van ez?
Hát mindaddig, amíg valaki valódi tudást nem kap, és meg nem érti, hogy ebből a világból valahogyan ki kéne menni, és valamilyen módon meg nem tisztítja a szívét a különböző rárakódó bűnöktől, például zuzapörkölt. Tehát, hogyha valaki, mi erre a megtisztulásra azt a módszert használjuk, hogy a Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare mantrát mondjuk el naponta többször, sokszor, és ez a mantra, mint hogy ez nem egy anyagi hangvibráció, hanem ez Istennek a neveiből áll, ez tisztítja a szívet. És hogyha valaki egy-két-három életen át ezt szépen tisztán mondja, akkor megtisztulhat annyira, hogy a halála pillanatában már ne akarjon semmi más, csak Istenhez visszamenni, és akkor visszamehet.
És akkor nem jön vissza az zuzapörköltet tenni.
Tehát aki igazán megérti Isten természetét, akit mi Krisnának hívunk, de hát sokféle neve van, annak nem kell újra megszületni az anyagi világban.
De nem esznek tojás se. Meg nem szeretik a gombát.
Tojás, jó, most lehetne mondani, hogy a bolti tojásból soha nem kell neki csirke, de egyszerűen hát két dolgot mondanék erre. Az egyik az, hogy ugye Krisna nem szereti a tojást, itt kezdődik.
Csak úgy.
Hát ez mondjuk nem egy eléggé tartalmas magyarázat, de hogyha azt vesszük, hogy ezek a tojásgyárak, ezek milyen kegyetlen körülmények között tartják a tyúkokat, akkor már látjuk, akiknek egyébként szintén gyilkossággal kell meghalniuk, akkor látjuk azt, hogy ez a tojásevés ez nem egy jó dolog.
Na jó, de hát sok százezer évvel ezelőtt nem volt tojásgyár.
Nem volt.
Tehát amikor a Krisna élt,
akkor
így most hallgattam.
A torkát.
Hát rendben van, de a tojással hát nem volt
rendben.
Baj.
De nincs rendben.
Hát, nincs rendben. Hát akkor mit a sok ezer évvel ezelőtt a Krisna a kertjébe lehet, hogy nem rohangáltak a csirkék, de a szomszédban biztos.
Igen, hát nem vagyok annyira felkészült, hogy az összes kultúrának az összes történetét ismerjem, de kétségtelen, hogyha most a Bibliát vesszük elő, például a Bibliában is Noé előtt nem volt húsevés. Tehát ugye Ádám és Éva a paradicsomban megkapta azt az utasítást, hogy minden fáról ehettek. Azt nem mondták, hogy megehetitek a szaladgáló állatokat. Aztán ugye Noé ugye már addigra az emberiség eléggé elkorcsosult Noé idejére, hiszen az egész özönvizet azért küldte az Úr a földre, hogy hát itten valahogy ritkítsa ezt a bűnös társaságot. Noénak végül megengedte, de hát ez már egy engedmény volt. Tehát
na jó, de hát ha ott megengedte...
Nem elképzelése volt, aha, hogy itt mi húst.
De akkor az Istennek ezek szerint ezt nem is egyeztették, hogy így hallgatom magát.
Még egyszer?
Az Istennek nem egyeztették ezeket a dolgaikat.
De nem értem a többes számot.
Hát mert ugye a Krisnában ugye ott nincs megengedve az állatoknak ez a fajta szemlélése. Tehát nem úgy nézek rá egy állatra, hogy jaj, de finom rántott hús lenne belőle, viszont lehet, hogy egy más vallásban pedig ez még simán belefér.
Na most azt tudni kell, hogy a többes szám az egy tévedés, tehát nincsen több Isten. Tehát Istennek a definíciója, amit tulajdonképpen szerintem minden vallás elfogad, amennyire én ismerem, az, hogy az, aki a legfelsőbb, és akihez mérten nincsen még egy olyan. Tehát aki minden más lény fölött áll, és akivel nincsen egyenlő szinten senki, ez Isten. Hmm. Na most ebből csak egy van, nem is lehet több.
Világos.
Logikailag világos. Na most az egy más kérdés, hogy a különböző népeknek, különböző korokban Isten mit mondott. A lényeg ugyanaz, tehát ha most megint egy bibliai példát akarok hozni, ugye a Márk evangéliumában megkérdezik Jézust, hogy mi a legfontosabb parancsolat, és azt mondja, szeresd Isten teljes szívedből, lelkedből, elmédből. És a Krisna hitnek mi a lényege? Az, hogy felébresztjük a szívünkben az ott alvó Isten szeretetet, ami ott van, csak a bűneink miatt befedődött. Tehát igazán ez a közös üzenete az összes nagy vallásnak, hogy az iszlámnak mi az üzenete, az Isten szeretet és az Isten szolgálat. Tehát, hogy szeretve szolgáld Istent, ez az iszlámnak az üzenete. Hát kérem, én itt nem nagy különbséget, nem nagyon látok különbséget.
Jó, csak a Noé-nak megengedte, hogy felengedjen oda a hajójára néhány ilyen kedves állatot, amiben nagyon jól tudunk.
Mert akkor már látta, hogy ezek már nem értenek a szóból, akkor legalább ne egyenek tisztátalan állatokat, ugye. Aha. Tehát én nem vagyok szakértő ennek, tehát
értem.
Nem tudok mélyebben belemenni.
Értem, de akkor ugye nagyjából lehet látni, hogy ott ugye logikusan, hogy ott a ökofaluban, amiről egyébként ugye beszélünk, ott a növényeken kívül csak a teheneknek van helyük.
Így van.
Semmi másnak nincsen.
Hát van azért ott egy pár róka, őzek, hogyha az ember hajnalban megy autóval, akkor felzavar néhány őzet is. Vannak nyulak, múltkor is láttam egy nyuszit, fényes.
De nem bántják őket, és nem tartják.
Nem,
állatot
hát
csak tehenet tartanak.
Csak tehenet tartunk.
Így. Mert az egy szent állat.
Igen. A tehén az ugyanis a védikus tudás szerint az embernek 7 anyja van, ugye a szülőanyja, a dajkája, a király felesége, a brámana felesége, a lelki tanítómester felesége, a tehén, aki ugye tejével táplálja, és a földanya. Ez a 7 anyánk van, és a tehenet, mint anyát tiszteljük, ugye, aki a tejével táplál minket, az ökör pedig, ugye, aki dolgozik a földeken, az pedig az apa, ugye az apa dolgozik, és eltartja a családot. Tehát itt tulajdonképpen mi tiszteljük a teheneket az ivartól függetlenül, és mindenkit lefoglalunk.
De megisszák a tejet is?
Tessék?
A tejet is megisszák?
Persze, hogy ne. Hát azt is felajánljuk Istennek, és utána meg lehet inni, vagy a sok-sok tejterméket, főzéshez fejlődhetünk. Tehát ez így rendben van. Krisna, amikor kisgyerekként itt megszületett a Földön 5000 évvel ezelőtt, imádta a tejet, a vajat, a joghurtot, rengeteg kalandja volt kisgyerek korában, amikor a mama spejzából ellopta a vajat, meg minden csupa ilyen kedves gyerekcsíny történet van róla. Ez is mind a Srimad Bhagavatamban van benne. Tehát a tejet szereti Krisna, tehát azt föl lehet ajánlani.
Zene után folytatjuk.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
T-Rádió, ahol otthon.
Legyünk otthon a Krisna völgyben, ugye Ökofalu 20 éves fönnállását ünnepli. Ezen a héten, ha jól emlékszem rá, akkor szerdán volt a nagy nap. Miért pont szerda? Meg ugye itt általában az a divat más vallásokban, hogy valahogy a hétvégét nézik ki mindig, nem? Vagy ez most egy jó nagy hülyeség volt, persze?
Nem. Itt tulajdonképpen ez egy hivatalos megnyitó volt, és erre mi meghívtunk a különböző állami vezetőket, és meghívtunk erre. Tehát ennek mindenképpen hétközben kellett történnie. Az, hogy pont szerdára tettük, az utólag kiderült, hogy nem volt egy teljesen szerencsés dolog, mert szerdán kormányülés van, tehát egyetlen miniszter sem tudott eljönni.
Emiatt.
Úgyhogy majd a 40 éves évfordulót nem szerdán
tartjuk.
Hát az
másképpen, igen.
Vagy lehet, hogy addigra már a Krisznavölgy annyira fontos lesz, hogy akár a kormányülést is elhasztják miatta, de egyelőre ez még nem következett be. Tehát ez nem volt egy 100%-os jó választás, de azért nagyon sok kedves és magasrangú vendégünk volt. Így például volt nálunk, meglátogatott minket India nagykövete.
Hát hivatalból, hát nem is lehet máshol.
Tessék?
Hát hivatalból, így illett neki.
Hát én azt mondanám, hogy ez nem illet neki, mert végül is ez egy magyar állampolgárokból álló közösség Magyarországon, hanem ő szimpátiából eljött, mert ő értékeli azt a missziót, amit mi az indiai kultúra egyik legfontosabb aspektusának a megismertetésében végzünk. Tehát ő inkább elismerésből jött, nem muszájból, egyáltalán nem is nagyon jól érezte magát, tartott nálunk egy szép előadást is. Ezen kívül vendégünk volt Hölvényi György államtitkár úr, aki az egyházügyi államtitkár. Ő is egy nagyon szép beszédet mondott, és nagyon, nagyon, én úgy láttam, hogy jól érezte magát.
Ugye, ami talán érdekes lehet a hallgatóknak is, hogy tulajdonképpen az önök hite az egy hivatalos hite Indiának, vagy egy kis leágazása. Annak idején valakivel beszélgettem, és legyintett, amikor a kristnásokról volt szó, azt mondta, az egy szekta.
Hát van, aki így gondolja, de érdekes módon az indiaiak nem így gondolják, ami abból is kitűnik, hogy az India nagykövete meglátogatta a rendezvényünket, és nem először járt Krisznavölgyben, ha jól számolom, harmadszor vagy negyedszer. Másrészt pedig, hogy a Krisznatudat nemzetközi szervezete, amelyhez mi is tartozunk, az a leggyorsabban fejlődő vallás Indiában. Tehát tulajdonképpen ez a hindu vallási csoporthoz tartozó vaisnavizmusnak, vagy Krisna hitnek egy olyan megnyilvánulása, amely egy kicsit így a nyugati egyházszerű szervezetben működik. Tehát Indiában hagyományosan nincsen ilyen, hogy egyház. Templomok vannak vallástudósok, akik írnak, és akkor ők, nekik vannak követőik, de ilyen, mint hogy tudom én, katolikus egyház, vagy református egyház, ilyen hasonló dolog Indiában nincs. Ugyanakkor, amikor a már említett Éci Bhaktivedanta Srila Prabhupada, aki a Krisznatudat nemzetközi szervezetének az alapítója, amikor nyugatra elhozta ezt a vallást, ő tudta, hogy a nyugatiak máshogyan gondolkoznak, és ehhez kell egy olyan szervezet, aminek a keretén belül az emberek gyakorolják a vallásukat, mert ezt fogták meg. És az az érdekes jelenség, hogy India most eléggé nyugatiasodik, szépen fogalmazva, és abszolút fogékonyak erre a fajta szervezésre.
Uh-huh.
Bocsánat.
Semmi baj nincsen. Akkor viszont menjünk vissza oda, hogy tehát sok mindenki eljött, megtisztelte a szerdai ünnepséget, ugye május 15-éről beszélünk szerdáról, és megnézte ott a farmot, ahol élnek emberek, de a faluban is élnek. Mi a különbség a farmon élő krisnások és a faluban élő krisnások között?
Hát van egy fontos különbség, nem biztos, hogy mennyire fontos, hogy a faluban van villany, a farmon nincs.
Mert hogy?
Hát az a helyzet, hogy ugye aki a faluban lakik, azért egy kicsit több civilizációs vívmányt tud használni, de a farmon erre nincs is szükség, és nincs is igazán igény. Az irodának, meg a templomépületnek van ugyan saját napelemes fejlesztésű elektromos energiája, de a lakóházakban csak annak van, akinek saját napeleme van. Tehát ez egy olyan dolog, hogy ha bármi katasztrófa történik a világban, és emiatt nem lesz villany, a Krisna völgy észre sem fogja venni. Saját kutunk van, ugye az energiát saját magunk termeljük, ami igazán fontos energia, mert ugye mobiltelefon nélkül még el lehet lenni valahogy, de a télen mínusz 15 fok van, akkor fázunk. Tehát az az energia, amit a fűtésre használunk, az a saját erdőinkből jön. És azt is tudni kell, hogy noha 20 év alatt még nem nagyon szoktak az erdők hát vágás éretre nőni, de mi már az első napoktól kezdve tudatosan telepítettünk erdőket, azt hiszem fejből mondom 380 ezer fát ültettünk idáig a 20 év alatt. Ezek még nem vághatók ki, de majd egyszer ezekre szükség lesz. És a jelenlegi erdőket is fenntartható módon műveljük, tehát nincsen tarvágás, hanem az erdőben a vágás érett fákat vágjuk csak ki, és onnan
és úgy dőnek ott fel.
Szerves biológiai egység marad.
Úgy nőnek ott föl gyerekek, hogy nem látják, mit tudom én, a Flintstone családot, és
bizony,
és fogalmuk nincs arról,
hogy... Fejből elmondja az egész Brahma Samhitát, ami szanszkrit vers, 50 vagy 60 versszaka van, és fejből elmondja az óvodás, mert megtanulja.
Na jó, de az életnek vannak egyéb más részei is, már most megbocsájt érte, tehát azért talán nem haszontalan tudni, hogy mi van egy Káni filmfesztiválon, talán nem haszontalan történelmi tárgyú filmeket megnézni, amiket egyébként nyilván tanulnak majd a történelem órán.
Persze, persze. Tehát hát itt van saját iskolánk, úgy hívják, hogy Gurukula, tehát van egy saját iskolánk van, ahol természetesen a nemzeti alaptantervet le kell adni, le is adják szépen. Ezen kívül leadnak olyan vallási tárgyakat, mint például a szanszkrit nyelv, aztán a különböző szentírások, tehát akit 8 osztályt elvégez, az nagyon szépen...
Az több, mint egy hagyományos általános iskolát végzett.
Hát sokkal többet tud. És azt tudni kell, hogy ezek a gyerekek nem ilyen ilyen kis
csenevészek,
üvegbúra alatt tenyésztett palánták, hiszen ők az egész 271 hektáron mozognak, és a tanáraikkal együtt nagyon sok érdekes dolgot csinálnak. Ez van egyébként egy kis honlapjuk is, ahol ezt meg lehet nézni, és a kalandjaikat állandóan ott láthatjuk, olvashatjuk. Tehát nagyon-nagyon színes és érdekes gyerekkoruk van, egyáltalán nem hiányzik belőle a televízió. Szóval
De az ön életében sem hiányzik? Hát azért az ön életéből se hiányzik. Egy szóvivőnek azért csak tisztába kell lenni a világ dolgaival.
Ez igaz.
Ha más nem, akkor mondjuk azzal, hogy az egyházügyi törvény elfogadja önöket, vagy nem. Tehát azért van egy néhány olyan dolog, ami miatt muszáj odafordulni a rádióhoz, televízióhoz.
De ehhez nem kell televíziót nézni, ott van az internet, ott vannak az újságok. Hát,
de mi bajuk a tévével? Hát nem mindegy.
Tessék?
Hát de nem, mi bajuk a tévével?
Én nem tudom, én nagyon régen nem nézek tévét, sokkal régebben, mint hogy Krisnás vagyok, mert én 93. december 16-án kikapcsoltam a tévét, és azóta nem kapcsoltam vissza, majd esetleg egyszer elmondom, hogy miért, pont akkor miért pont kapcsoltam ki. Egyáltalán nem hiányzik, és nem hiszem, hogy tájékozatlan volnék a világ dolgairól. De amennyire én tudom, hogy a televízió műsor az abból áll, hogy egy kis mézes madzag, egy rövid kis programocska, de olyan szinten, hogy ne terhelje meg nagyon a nézőnek a
felfogóképességét.
Azután jön egy nagy adag reklám, és akkor megint egy kis műsor, hogy ne kapcsolja ki, hanem nézze tovább, hogy eljusson a következő reklámon. És akkor ezekben a reklámokban mi van? Az, hogy fogyaszt többet. Ugye megveszi valaki a legújabb plazma tévét, bekapcsolja, és akkor lát rajta egy reklámot, ami azt mondja, neked ez az ócska plazma tévéd van, hát itt van a legújabb, akkor dobd ki. Hát ez megy, és ugye ez...
De mi ezzel a baj?
Ezzel az a baj, ahonnan kiindult ez a beszélgetés, hogy ugye ez a nyugati gazdasági modell, ez a növekedésre épít, hogyha itt nincsen eszeveszett pocsékoló fogyasztás, akkor ez nem működik. És ezt a fogyasztást azzal érik el, hogy az embereket hergelik, folyamatosan hergelik a reklámokkal, és olyan dolgok megvásárlására biztatják föl, amire nincs szüksége. Na most... Hogyha, most mire van szükség egy embernek? Kell valamit enni, kell valami ruha, hogy benne fagyjunk, kell valami ház, ahol lakhassunk. Ezekre van valóban szüksége. De tele vagyunk olyan dolgokkal, és bevallom még én is, amikre igazán nincs szükségünk, csak ez a modern rohanó világ rákényszerít minket, mondjuk például okostelefon, mondjuk az nekem nincs, és nem is lesz, meg mit tudom én, legeslegújabb számítógépek. Hát én most nemrég rájöttem, hogy a Windows XP azért nem működik nekem már egyre inkább, mert a frissítésekkel fokozatosan ügyesen kikapcsolnak egyes programokat. Úgyhogy kénytelen voltam újra telepíteni az XP-t a 10 évvel ezelőtti lemezről, és kikapcsoltam a frissítést, azóta nagyon jól működik. Miről szól az egész? Vegyem meg az újabb verziót. Hát nem fogom megvenni, mert nincs rá szükségem. Uh-huh. Ezek a feature-ök, ezek csak azért vannak, hogy kaszálják a pénzt az emberektől, de valójában azok a számítógépek, amelyek 10-15 évvel ezelőtt már megvoltak, azokat a feladatokat, amire tényleg szükség van, azokat el tudják most látni.
Na most az a 30 ezer ember, aki odajár egy évben, ugye tetszett mondani, 30 ezer látogatója van ennek az ökofalunak. Ott megismerkedik az önök életével, szokásaival, törvényszerűségekkel, stb. De mérik-e, hogy változott-e az ő életük azáltal, hogy ott voltak?
Én azt hiszem, hogy a 20 év alatt sokat változott.
De honnan tudja?
Nem tudok névsort adni, de azt lehet tudni, hogy egyre több a vegetáriánus, ami persze másokból is van, tehát ugye orvosok között is van olyan, aki már ezt belátta, hogy nem igaz, hogy muszáj húst tenni, mert nem igaz. Tehát vannak már orvosok.
Jó, de más orvosok meg azt mondják, hogy inkább ember közeli a húsevés, mint a tej, meg nem tudom, miféle féleségeknek a fogyasztása. Mert hogy az
hát
egyáltalán...
ez az ő véleményük, csak nincs
meg. Mert mi egy ilyen ragadozó típusúak vagyunk, akik...
De nem igaz. Egy kutyának 3 méter hosszú a bélcsatornája. Az emberi 12. Bocsánat, hogy ezt mondom, mire a húsa végére megrohad. Aha. Tele lesz mindenféle olyan veszélyes anyaggal, ami aztán felszívódik és mérgezi az embert. Tehát ez egyszerűen nem igaz.
Aha.
Tehát a vannak, akik a tejet tekintik emésztetetlennek, én ezt nem nagyon tudok hozzászólni, mert ez egy szakkérdés, de mi nagyon jól érezzük magunkat tejfogyasztással.
Jó, onnan indultunk tehát, hogy 30 ezer látogató, évi 30 ezer látogatóból sokan lesznek vegetariánusok. De ez csak egy feltételezés.
Ez így van. Tehát mérni, egy dolgot tudunk mérni, azt, hogy hányan adományozzák az adójuk 1%-át a Krisna Egyháznak. Több mint 17 ezer ember volt. Uh-huh. Ezek nem mind krisnások, én nem hiszem, hogy ez mind krisnás lenne. De
jó, de hát lehet, hogy azért kapják az adományokat, mert szimpatikus. Tél van, a Blahalóza téren Budapesten szegény, bajba jutott, nehéz sorsú embereknek osztják a melegételt. Jó igen. Fejek ezek a krisnások.
Igen.
Odaadom igen. Az 1%-ot, de ettől még, aki az 1%-ot adja, az ugyanúgy távol van a Krisna tudattól, mint ahogy nagyon sok mindentől távol lehet lenni.
Hát lehet, hogy egyszer, kétszer, háromszor nekünk adja, és lehet, hogy negyedszerre meg azt mondja, hát elmegyek, meghallgatom ezeket, mit beszélnek. Tehát ezt nem szabad úgy venni, hogy mit tudom én, mint a bölcsek köve, hogy megérintjük a fejét egy Bhagavad Gita-val, és abban a pillanatban krisnás lesz. Ez azért nem így van. De hát ez semmivel sincs így, tehát nagyon ritka az a fajta úgymond megtérés, ami egy pillanat alatt következik be.
Azért szeretnék visszatérni, ugye ott félbe maradt egy gondolat, arról kérdeztem, és csak részben kaptunk választ, hogy mi a különbség a Krisna völgyben, vagy a farmon élők, és a környező faluban, Somogyvámoson élő krisnások között. Jó, nincs hát, villany, stb.
Igazi többé. Különbség nincs. Valójában nincs. Azok, akik bent élnek, azok egy kicsit több mindenről mondanak le. Mondtam a villanyt, ugye ez az egyik. Ugye a Krisna völgyben minden más van, tehát van víz, mégpedig saját kútból, artézi víz, 300 méter mérőről, sokkal jobb víz, mint amit a faluba lehet inni a vízvezetékből. Tehát igazán ez az egy, de van, akinek ez nehézséget jelent, tehát ezt meg lehet érteni. Tehát ugyanúgy, aki a faluban él, az is ugyanúgy jár a templomba, ha módja van, akkor akár reggel 4:30-kor ott van, mint ahogy én is, amikor itt vagyok, minden reggel, ma is ott kezdtem 4:30-kor a templomba, úgy hívják, mint Mangalárati, ez az első istentisztelet. És tehát itt nincs valódi különbség. Ez van. Tehát...
Sokan ott ugye vállalkoznak, és ott vannak ezek a különböző üzemek, gyártják a füstölőt az egyik helyen, a másik helyen szappant.
Igen.
Készítenek, ami ugyanolyan bioszappan, mint ami minden
hát
ott a füstölőben?
Hát úgy mondanám, hogy erőszakmentes, tehát csak növényi
alapanyagból
van, tehát ugye a szappan
de például, de jó, hogy eszembe, a fürdőszoba hogy működik ott a farmon, ha nincs hát, víz, nincs villany?
De hát bocsánatot kérek, fürdőszoba kájha, ugye fafűtési fürdőszoba kájha, megmelegítem a vizet,
és prezványozok.
Persze. Azt is hadd említsem meg, hogy a farmnak a szennyvizét egy teljesen energiahatékony, tehát minden külső energiára nem szoruló, gravitációs alapon működő elvezetéssel egy gyökérzónás tisztító telep tisztítja meg. Tehát nyáron gyakorlatilag 100%-ig ivóvíz minőségű víz jön ki a telep másik oldalán. Télen ez csak olyan 97% körüli, mert ugye télen hideg van, és akkor a baktériumok kevésbé szorgalmasak. Tehát a lényeg
az, hogy... Ez ilyen bio víztisztító?
Pontosan. Biológiai víztisztítás. Na most tekintettel arra, hogy a farmon nem használunk semmiféle mérgező vegyszert, tehát nem használunk...
Trágya, meg ilyenek.
Trágya az nem mérgező, bocsánat.
Tehát műtrágya, így gondoltam.
Hogyan?
Műtrágya, úgy gondoltam.
Ja nem, műtrágyát nem használunk, tehéntrágyát használunk, és nem használunk, mondom, ilyen növényvédő vegyszereket, mérgeket, tehát ez a szennyvíz tisztító, ez így nagyon jól elműködik. Más kérdés lenne, hogyha ez egy ilyen nyugati típusú farm lenne, rengeteg mérgező növényvédőszerrel, meg műtrágyával, akkor valószínűleg a batik nem bírnák a dolgot, és elpusztulnának, és akkor nem működne ez a tisztítás. De ezzel szemben, ugye, hogy most egy komoly probléma a faluban, hogy a szabályozás változása miatt beszüntette az eddigi vállalkozó a szippantási tevékenységét, és most duplájára emelkedett a szippantás költsége, mert messzebbről jön a vállalkozó, messzebbre viszi a kiszivattyúzott szennyvizet, úgyhogy gyakorlatilag a falu sokkal rosszabb helyzetben van ebből a szempontból, mint maga a farm. Ugye a farmon tényleg csak a villany hiányzik, de az is csak annak, aki nem szereltetett fel még napelemet.
Érdekes dolgokat hallottunk. Én azért azt gondolom, hogy persze nyilván maguknak más szempontjaik vannak, de talán nem volna haszontalan egy ilyen rossz szót, nem tudok jobbat mondani, közleménykutatás. Tehát egy olyan kérdőív, hogy mert érdekes lenne kommunikálni akár ezt is, egy szóvivő nyilván megérti, amiről beszélünk, hogy hányszor volt itt a Krisnagyvölgyben, miért jött, miben változott az élete, amikor hazament, és akkor azt tudom mondani, hogy tettünk valamit az egészségért, mert ugye inkább én azt gondolom, hogy ezt a célt szolgálná.
Igen, az egészség is egy nagyon fontos dolog.
De nem terveznek kérdőívet?
Tessék?
Nem terveznek kérdőívet?
Tulajdonképpen már most is van kérdőív, egy kicsit más, mint amiről ön beszél, ezek a dolgok is szerepelnek benne, és ezeket tulajdonképpen a kapcsolattartásra használjuk fel. Tehát aki kitölti a kérdőívet, elmondja, hogy...
Az megkapja a hírlevelet, gondolom.
Megkapja a hírlevelet, tehát egyfajta kapcsolattartás.
A Mérő Mátyás hogyan lett Krisnás azért? Ez csak én most nyilván hosszú sorra van, hogy 93-ban kikapcsolta a televíziót, stb.
Az biztos nagyon jót tett, igen.
De nem az, hanem hogy hogyan... Hát nyilván kereshetett volna és találhatott volna más megoldást is, vagy más választ a problémákra, miért pont a Krisna tudott.
Hát én most nagyon röviden akkor elmondom, tehát én ateistának indultam, mint nagyon sokan, csak 30 körül kezdtem rájönni, hogy ez így nem teljes, és a keresés során több vallást megnéztem. És ez az egyetlen vallás, amit ismerek, lehet, hogy még van más is, de ez az egy, amit ismerek, amely nem kirekesztő a többi vallással szemben, hanem őszinte tiszteletet tanúsít. Tehát ugye azért is beszéltem a műsor során a párhuzamosságokról, mert mi elismerjük, hogy a különböző nagy világvallások, most nem az ilyen ember által kitalált vallásokra gondolok, mert olyanok is vannak, tehát a nagy világvallásoknak a forrása nyilvánvalóan ugyanaz, Isten. Tehát Isten különböző kinyilatkoztatásokat tett. Na most, ha a Biblia vagy a Korán az Isten szava, akkor lehet, hogy nekem nem az jutott, de akkor is tisztelnem kell. És tisztelnem kell azt a személyt, aki azt a vallást gyakorolja, mert hiszen Istent követi, Isten szavát követi. Tehát ez az egyetlen vallás, amelyik így áll ehhez a dologhoz, és ez nekem nagyon bejött, hogy így mondjam pestiesen, mert én zsigerből írtozom mindenféle kirekesztéstől, mindenféle különbségtételtől, mindenféle megbélyegzéstől.
És ott hagyta a menő könyvelést?
Hát ugye 51 éves voltam, amikor krisnás lettem. Hát még azért egy jó pár évet dolgoztam, de 58 évesen sikerült nyugdíjba mennem, nem kis áldozatok árán, és most főállású társadalmi munkás vagyok, hogy így mondjam régi kifejezéssel, tehát én így fizetség nélkül látom el ezt a szóvivői feladatot, és ez nagyon jó. Nagyon jó
de nekem. Hát nincs is szükség semmire.
Hát nincs valami.
Ahogy így hallgattam.
Persze. Tehát én... Tehát úgy fogalmazok, hogy Krisna gondoskodott az én ellátásomról, elintézte a nyugdíjamat csodálatos körülmények között, amire most nem hiszem, hogy van idő, de csodák sorozata volt az egész. Azóta, hogy krisnás lettem, csodák sorozata történik az életemben.
Köszönöm szépen. Mérő Mátyást hallották, a Krisna Tudatú Hívők magyarországi szervezetének szóvivőjét. Nyilvánvaló, hogy azért alapvetően az volt a célunk, hogy bemutassuk a Krisna völgyet, a farmot, ahol már 20 éve nagy-nagy szeretetben élnek egymással az emberek. Remélem, hogy sikerült kedvet csinálni, ha más nem ahhoz, hogy elmenjenek és megnézzék, mi minden történik ottan, Somogyvámoson, a Krisna völgyben. Adások munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Attal tarották.
Tírálj! A Tirádiót.